Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök időben című műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban Márki-Zay Péter polgármester. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Polgármester úr, a kisposták ügyétől hangos az egész ország, Hódmezővásárhely is. Hódmezővásárhelyen 3 kispostát érint a Posta ZRT tervezett bezárása. Pontosabban már be is zárták, azt mondták ideiglenesen ezt a 3 kispostát. Önök már a Jókai utcában tüntettek is, demonstráltak is, és pénteken is lesznek demonstrációk a Klauzál utcai, illetve a Szikáncsi posta mellett. Ezt kétféle módon is lehet érteni. Annak érdekében, meg
fizikai,
a posta előtt,
fizikailag,
igen. Jönnek a reakciók. Cseri Tamás, fideszes települési képviselő. Míg Lázár annak idején tárgyalt, lobbizott, és a város támogatásával megmentette a bezárt postákat, Márki-Zay csak cirkuszol. Ez a legenyhébb kifejezés, amit felolvastam az idézetből. Benkő Zsolt képviselő pedig azt írja, hogy megkereste a Magyar Posta ZRT frissen kinevezett elnök vezérigazgatóját, dr. Balczó Barnabást, annak érdekében, hogy részletesen tájékoztassa a helyzetről, és segítséget kérjen a Szikáncsi postai szolgáltatás biztosítása érdekében. Ugye Balczó Barnabás nem ismeretlen Vásárhelyen, Lázár János titkára volt, aztán kabinetfőnöke, most pedig a Mezőhegyesi alapítványban, kuratóriumban vannak együtt, ezért is kérheti meg Benkő Zsolt.
Igen, tehát az a Lázár János, aki a Gyurcsány kormánynál el tudta érni, hogy ha jól tudom, hogy a Cseri Tamás a Susáni postára utal, hogy azt ne zárják be. Ugye azóta több postát bezártak Hódmezővásárhelyen, ugye most a 8-as számú az a Susáni, de hát abból a 8-ból ebből már most is csak 2 működik pillanatnyilag, és ezeket nem a Gyurcsány kormány zárta be, hanem a Fidesz kormány. Az a Lázár Jánosnak az embere, aki most a posta vezérigazgatója lett, aki itt dolgozott Vásárhelyen, ő záratja be. Tehát Cseri Tamásnak, azért mondom, nem értem egészen, hogy ő most mit állít ezzel.
Cseri egy Tamás picit szerint... azért elegánsabban történt a dolog, még az ő kinevezése előtt bejelentették ezeket a bezárásokat.
Tehát nem ő terheli, de ezzel együtt ő dönt arról, hogy nyitva tartja, vagy nem. Erről Balczó Barnabás, Lázár János jobb keze dönt. Lázár János megteheti azt, hogy ne zárja be ezeket a postákat. Kérjük Lázár Jánost is, Cseri Tamásnak is, valóban Benkő Zsoltnak is egyetlen egy dolga van, érje el Lázár Jánosnál, hogy ne zárják be a postát. Mit tett annak idején Lázár János, amit mi nem? Semmit az égvilágon. Mit tettünk mi, amit Lázár János annak idején nem? Mi azt mondtuk, hogy például a bérleti díját is elengedjük a postának, ilyet annak idején nem tettek. Mi még ezzel is előrébb vagyunk. A különbség az, hogy akkor akkori Fidesz által átkozott szocialista kormány nyitva tartotta a postákat, most a Fidesz kormány bezárja a postákat. Tehát ennyivel rosszabb a mai kormány. Szóval a mai kormány sorra zárja be a kórházi osztályokat, szülészeteket szüntet meg. Ez egy borzasztó dolog, hiszen az egy akut ellátási forma, azt nem tudom, most Kalocsa vagy Szentes esetében azért elég hosszas, fél órás vagy még hosszabb útidővel lehet számolni. A szülők, nagyszülők nem tudnak bejutni naponta mondjuk a édesanyához és a gyermekéhez. Tehát az is egy nagyon súlyos dolog. Az a kormány, amelyik hazug módon még pert is vesztettek bennünket, engem rágalmaztak azzal, hogy mi bezárnánk mi kórházi osztályokat, szülészeteket, miközben pont fordítva én még azért is, hogy nem dolgoztam, hogy a makói szülészet is meglegyen, ahol a lányom éppenséggel szülhetett volna, hogyha mi győztünk volna, akkor megnyitottuk volna ezt a szülészeti osztályt, a Fidesz bezárta. Tehát én a postákkal is azt látom, hogy a Fidesz záratja be, és megpróbálja ezt valamilyen módon mindig a másikra fogni. Mi sokkal többet teszünk, mint Lázár János, egyrészt mert nem záratjuk be, másrészt mi felajánlottuk az anyagi támogatását is a városnak ahhoz, hogy nyitva maradjon.
Földadó, erről beszéltünk egy héttel ezelőtt itt az időben műsorában, hogy többféle települési adó bevezetése közül választhat a közgyűlés az e-heti ülésén. 2 évvel ezelőtt a földadó mellett döntöttek, de nem vezethették be, mert a kormány nem engedte. Most erre az újból előhozott tervre a Nemzeti Agrárkamara és a gazdakörök rögtön egy közleménnyel reagált. Márki-Zay Péter földadóval akarja megsarcolni a történelmi aszállyal sújtott hódmezővásárhelyi gazdákat, és felszólítják Hódmezővásárhely közgyűlését, hogy utasítsák el a Márki-Zay Péter által bevezetni kívánt földadót. Gazdákat írnak, hiába kommunikálják önök azt, hogy föld tulajdonosokra vonatkozik, és nem gazdálkodókra.
Új a fideszes hazugságról van tehát szó. Hát nyilván ezek a fideszes szervezetek, ezek a Fidesz utasítására mindent támadnak, amit a városvezetés tesz. Hát az a általam egyébként soha nem támogatott 2010 előtti valódi kormány, amelyet a Fidesz olyan kitartóan támad, az ő megszorításaik semmik nem voltak, kismiskák nem voltak ahhoz képest, amilyen megszorításokat most Orbán Viktor bevezet. Lázár János asszisztálásával. Ezek a megszorítások nem csak a postákra, meg a szülészeti osztályokra, kórházakra vonatkoznak, hanem sajnos minden magyar embert érintenek. Mindenkinek. Ja, bocsánat, hát Kocsis Máténak az aranyhalairat kellett összeköltöztetni két akvárium helyett egybe. Tudom, hogy neki ez valószínűleg nagy érvágás volt. A legtöbb embernek ennél sokkal komolyabb problémái lesznek ezen a télen. Mi annak a lehetőségét keressük, hogy ha már a kormány nem segít a rászoruló embereken, hogyha már válogatás nélkül a gazdagokat sokkal kevésbé sarcolva, tehát akik a vakcina beszerzésből, meg a migráns betelepítésből milliárdokat loptak, ezek a fideszes emberek, ezeknek nem kell adót fizetnie. A multinagy cégek, a 300 milliárd fölötti óriás vállalatok, az autógyárak, stb. Ezeknek nem kell adót fizetnie, de a katás kisvállalkozóknak igenis kell fizetnie. A miniszterelnök úrnak a fizetését megemelték a duplájára, sok millióval, pedig a családjában mindenki milliárdos. Míg a tanároknak a fizetését nem hajlandóak megemelni, most azt ígérik nekik, hogy 10%-kal talán majd jövőre emelkedik a bérük, miközben 20% az infláció, az azt jelenti, hogy újabb 10%-kal csökkenni fog a tanárok bére, és ki tudja a többi dolgozónak majd mennyivel csökken még. Tehát ebben a nagyon nehéz gazdasági helyzetben az önkormányzatoktól is elvesznek, Hódmezővásárhelytől is elvesznek, miközben a városnak folyamatosan többletkiadásai vannak, élelmiszerárak, építőipari árak, bérek, energiaárak emelkedése mellett még a kormány adóelvonása is sújtanak bennünket, meg a kamat is, hiszen csak 500 millió forint. A Fidesz által ránk örökített milliárdos városi adóság, aminek a több mint felét már ledolgoztuk, de a fennállóra is több mint fél milliárd forint lesz csak a kamat többlet jövőre. Tehát ebben a környezetben, amikor ránk rengeteg plusz terhet raknak, mint önkormányzatra is, és az emberekre is, tőlünk még pénzt vesznek el, és az emberektől is pénzt vesznek el, akkor a luxusprojektek, a stadionok, a kínai vasút, meg a kínai egyetem, azok mennek előre gőzerővel, a látványberuházások a Fidesz részéről mennek előre gőzerővel, és kit hibáztatnak minden bennünket, önkormányzatokat, engem, mint polgármestert. Ismerjük, mert folyamatosan ezt csinálják, amíg az emberek ezt nem ismerik ki, és egy szavát is elhiszik a tolvaj bűnözőknek, addig sajnos mindig ki fogják őket rabolni. Hódmezővásárhelyen mit tudunk mi tenni ebben a helyzetben? Tisztességgel, becsülettel gazdálkodunk, a legjobb megoldást fogjuk tenni gazdaságilag, a város érdekét fogjuk nézni, ahogy eddig is tettük. Bennünket nem a mártéi emberekké választottak, meg nem a mincenti emberekké választottak, meg is még csak nem is azért, hogy az állami energiacégeket kitömjük pénzzel, a vásárhelyek pénzével, hanem hogy a vásárhelyi embereken segítsünk.
Mártéiról, Mincentről és az energiáról is beszélünk még, de a földadónál azért még egy idézetet, ha nem is szó szerint, de hadd hozzak ide. A helyi kormánypárti sajtóban az szerepel, hogy azt adná oda az egyik kezével egyik vásárhelyének, amit a másiktól elvesz. Így magyarázzák a földadót.
Hát nagyon éles szemű megfigyelés ez. A Fidesz rájött arra, hogy hogyan működik az újraelosztás, amit az állam végez, az önkormányzat is természetesen, hiszen mi mindannyian az állam és az önkormányzat is beszerett adókból gazdálkodunk, ebből fizetünk juttatásokat az embereknek. Ugye annak idején a Robin Hood típusú adónak nevezte a Fidesz az egyik adóját, amit elvileg a nagy multi gazdag vállalatoktól elvett és odaadott a hogyan betette mondjuk a rezsicsökkentés vagy a szegény emberek támogatására. Most azt látjuk, hogy a kormány fordított Robin Hood néven működik, vagy módjára működik, hiszen ő a gazdagoktól nem vesz el, ellenkezőleg a szegényektől vesz el. Az infláció a szegények adója, mint mondják. Ez az óriási infláció, ez az államot hízlalja. És még egyszer mondom, a kaszinó tulajdonosok, a dohánykereskedők és a többi, ezek semmilyen adót nem fizetnek, ezeknek semmilyen terhe nincs, semmilyen extra adót nem fizetnek, nincs extra profit adó, pedig ott volt extra profit. Azok, amit az emberek használnak, szolgáltatások, a Telekom, akár most már a fapados légitársaságok, az élelmiszerláncok, azoknak az adóját viszont jól megemelték, és azt kifizeti meg vajon? Hát rossz hírem van, hogy mi emberek fizetjük meg. Olyan nincs, hogy nem mi fizessük meg. Az árakban miért nálunk emelkedett egész Európában a legjobban az élelmiszer ár? Mikor még árstoppok is vannak. Hát az árstoppok nyilvánvalóan nem működnek, ha nálunk a legmagasabb az élelmiszer ár infláció, de azért is, mert az összes extra adó, amit a Fidesz ezekre a cégekre vetett ki, azt mind mi fizetjük meg. az, hogy a katásoknak elvette a kedvezményes adózását, az, hogy az energiaárakat ráterhelte a kisvállalkozásokra és az önkormányzatokra is, ennek az árát mind a kisemberek fizetik meg. Nem az oligarchák, a kaszinó tulajdonosok, az energiacég tulajdonosok, sőt, hát az elosztási díjat megemelték a kétszeresére, mert hiszen Mészáros Lőrinci az energiaelosztó cég. Tehát persze, hogy nem őt büntetik, őt nem adóztatják, őt a mi pénzünkből kistafírozzák. Tehát ahogy ezt a kedves Fidesz orgánum megfogalmazta, igen, mi egyik társadalmi csoporttól elveszünk, és egy másiknak odaadjuk. Így működik az adózás. A különbség az, hogy a Fidesz egy fordított Robin Hood módjára a szegényektől veszi el, és a gazdagoknak adja oda. Ebből lesznek milliárdosok, repülővel járnak foci meccsekre, helikopterre járnak az országon belül, két repülővel mennek Uzbekisztánba, mert már Szijjártó és Orbán nem hajlandók egy gépre szállni, de ezt a luxust mind mi fizetjük meg. Tőlünk veszik el, nekik kastélyuk van, mi nem bírjuk fölfűteni a panellakással lassan. Tehát ez az óriási különbség, hogy a mi javaslatunk most az, hogy ebben a helyzetben, és nagyon fontos különbséget tenni, nem a gazdák, a földadónak az alanyai, nem a gazdák, azok a földtulajdonosok, akik saját maguk nem művelik meg a földjüket, hanem bérbe adják, akiknek a bérleti bevétele az elmúlt időszakban, csak az elmúlt két évben, hiszen két évvel ezelőtt ezt a földadót egyszer már megszavazta és elfogadta ez a közgyűlés. Akkor a bevételnek a forrá, vagy a célja az az volt, hogy beruházásokat tudjunk finanszírozni belőle. Most kizárólag szociális célú támogatásokra, a szegény emberek megsegítésére kérjük a tehetősebb vásárhelyi polgároknak a segítségét. Tehát ez megváltozott. De két évvel ezelőtt, amit már egyszer megszavaztunk, annak a lényege az, és most is az a lényege, hogy akik saját maguk művelik a földet, azok egyáltalán nem fizetnek. Akiknek 2 hektárnál kisebb földterületük van, azok egyáltalán nem fizetnek. Csak azok fizetnek, akik bérbeadták a földjüket, nem saját maguk művelik, és ebből csak az elmúlt két évben immár hektáronként nem 60 ezer forint bevételük van, hanem 100 ezer, hiszen akkor 60-80, vagy inkább 50-80 ezer forint között szórtak a hektáronkénti bérleti díjak, most már 80 és 130 ezer forint között szórnak a bérleti díjak. Tehát azt jelenti, hogy hektáronként több mint 100 ezer forint jövedelme van. Ha 5 évre adta bérbe, akkor még személyi jövedelemadót sem fizet utána ez az általunk is szeretett, tisztelt vásárhelyi ember, polgár, akinek van ekkora földje. Tehát csak az elmúlt egy évben is több 10 000 forinttal hektáronként megugrott a bevétele belőle. Mi most annyit kérünk, hogy a szegények megtámogatására ebben mondjon le mintegy 9 000 forintról. Ugye 9 000 néhány száz forintos javaslatot viszünk be most holnap a közgyűlésre. Tehát azok az emberek, akik nem maguk művelik meg, nem gazdák, hanem tulajdonosok, bérbeadják a földjüket, és az elmúlt időszakban 60-ról 100 000 forintra nőtt a bevételük, ebből a 40 000-es hektáronkénti plusz jövedelemből adjanak oda a város szegényeinek 9 000 forintot. Mi ennyit kérünk mindösszesen.
És aztán ezt a bevételt szociális célra szeretnék kihasználni. Hát a szociális rendelet tervezete is a közgyűlés elé kerül.
És ez a kettő szigorúan össze van kapcsolva, tehát ha a tisztelt közgyűlés úgy dönt, hogy nem adóztatjuk a gazdákat és nem támogatjuk a szegényeket, ezt is elfogadom. Ha úgy dönt, hogy támogatjuk a szegényeket és ennek érdekében szedünk be földadót, ezt is elfogadom. Ez a közgyűlés döntése lesz holnap. Ehhez 8 egybehangzó szavazat kell, mindenki a lelkiismeretével kell elszámoljon, hogy azt fogjuk követni, mint a Fidesz, hogy a vezetők gazdagodjanak, a szegény emberek pusztuljanak, vagy mi szociálisan érzékeny keresztül lelkülettel azt mondjuk, hogy most a tehetősebb emberek egy átmeneti áldozatot hozzanak a szegények érdekében, amennyit hajlandóak befizetni, amennyit a közgyűlés kér tőlük hozzájárulást, azt mi egy az egyben odaadjuk a rászoruló embereknek, rászorultsági limittel természetesen, az első fél év teljes bevételét az energia árnövekedés áldozatainak a segítségére fogjuk fordítani, a második fél év teljes bevételét pedig a vásárhelyi időskorúaknak a támogatására fogjuk fordítani. Mind a kettőnél van jövedelemkorlát, most az energia szegénység esetén az egyedülélő embereknek 170 ezer forint fölötti, 170 ezer alatti egyfőtő jövedelem esetén jár támogatás, a javaslatunk szerint a családban élőknek 140 ezer forint alatti jövedelem esetén jár plusz 1-2 000 támogatás, és ahogy a legutóbb is elmagyaráztam, azt hiszem kellően érthetően, ha a földadóból az első fél évben mondjuk bejönne 50 millió forint, nem tudjuk mennyi fog bejönni, és mondjuk az összes vásárhelyi igénylő, aki rászoruló és az energiaár sújtotta, az vagy az áram, vagy a gáz esetében beadja a többlet költségét, és a tarifa alapján, a tényleges előző évi fogyasztása alapján ez a számított többlet költség az esetében növekményben, mit tudom én, 100 ezer forint teszem azt, összességében 100 millió forintnyi mondjuk igény jön be Hódmezővásárhelyhez, akkor 50 millió bejött bevétel a földadóból 100 millió támogatás igénylés esetén mindenkinek a növekmény felét tudjuk odaadni támogatásba. Akinek 100 ezerrel lett több a rezsiszámlája egy évben, annak tehát 50 ezer forintot adnánk. Én azt remélem, hogy mindenki megérti ezt, és még egyszer, aki keresztény szemlélettel, valódi szegényekhez lehajlással segítséget kíván nyújtani azoknak, akik a Fidesz kormány miatt, annak az elhibázott gazdaságpolitikája miatt lehetetlen helyzetbe kerültek. Nem csak a posták bezárásával sújtja a Fidesz a szegény embereket, hanem az inflációval is. Világrekorder élelmiszerinflációnk van Magyarországon, ez Európai Unióban a legmagasabb, messze legmagasabb. Ez a részben az ástopok miatt is van, így el kell mondani azt is, hiszen a kereskedők ezt is ráterhelték a lakosokra, hogy is ne tennék, hiszen ők is éhen halnak, hogyha veszteséggel üzemelnek. Tehát gyakorlatilag egy ostoba, már a kommunizmusban megbukott mechanizmust működtető kormány bebizonyította sokadjára, hogy szociálisan mennyire érzéketlen, nem a dohánybolt tulajdonosokat, a kastély tulajdonosokat, az elosztóvállalat tulajdonosokat, gázvezeték és áramhálózat tulajdonosokat adóztatja meg azok milliárdosok, és továbbra is egyre több milliárdjuk lesz, hanem a szegény embereket.
Lépjünk túl egy kicsit Hódmezővásárhely határán, bár mindkét dolog érinti Vásárhelyt is. Mindszent, 20 idős közül csak ketten írták alá, hogy Vásárhelyre költöznének át. A képviselőtestület ezért kedden úgy döntött, hogy rendkívül élesen, hogy visszavonja a korábbi ideiglenes bezárásról hozott határozatát. Ez aztán igazodott a kistérségi társulás is. Akkor a Kovács-Kürybe nem jönnek a mindszentiek.
Így van. Ugye a mindszenti idősotthonnak az működési engedély az jövő év végéig szól, tehát 2023. decemberéig maradhatnak ott az idősek. Nagyon örülök neki, azt gondolom, hogy nagyon sok mindszenti rengeteget dolgozott azért, hogy a mindszenti közgyűlés ezt a döntést hozza meg, és azok az idős emberek ugye mondják, hogy öreg fát nehéz átültetni, vagy nem lehet átültetni. Azok a mindszenti időskorok, akik ott éltek eddig, ott tudták látogatni őket a szeretteik, azok szerintem örülnek most, hogy ott maradhatnak. A mindszenti testület tegnap meghozta ezt a döntést, ezt is korábban valamiért én rám fogták, de megint csak mondom, a fideszes aljaságnak nincs határa. Tehát az a hazudozás, ami megy a lopás mellett, engem végtelen fölháborít és elszomorít. Úgyhogy örülök annak, hogy a mindszenti emberek átláttak a szitán, pontosan látták, hogy a Fidesz ismét hazudott nekik, és kiharcolták azt, hogy maradhassanak ott az idősek, és pontosan tudták, hogy nem én döntöttem így, hanem a mindszenti testület. Mi itt a kistérségi társulásban csak tudomásul vettük ezt a döntést, majd rendkívüli ülést tartottunk a kistérségben, és elfogadtuk a mindszenti testület új döntését, és ezzel most továbbra is működhet és működni fog mindszenten az idősek otthona.
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Kovács-Kürybe biztosan vannak szabad helyek, és nem tudom, várólista van-e? Valószínűleg igen, mert...
Hát Bálint Gabriel, a főigazgató asszony tájékoztatása szerint igazi várólista nincs, tehát hogy mindenki, aki be akar jutni, bejuthat. Tehát a jó hírem a vásárhelyi várakozóknak, hogy van hely a Vásárhelyi Idősek Otthonában. Sajnos azért is van, mert nagyon sokszor, nagyon rövid ideig élnek már azok az emberek, akiket hát tényleg utolsó stádiumos betegként sokszor visznek be. Ugye korábban az idősek otthonában évekig élhettek emberek, hiszen az időskorukra költöztek be. Most a családok annyira nem bírják ezt a havi 130 ezer forintos díjat kifizetni, hogy az utolsó pillanatig várnak, és már csak az utolsó napokra, hetekre viszik be az idős otthonba a lakókat. És hát ugye maga az adminisztráció sok esetben akár a gondoksági eljárástól kezdve maga az eljárás lefolytatása is legalább egy hónapos átfutást igényel, tehát ezzel mindenki számoljon. Két kategóriája van a Kovács-Kürybe az ott bent lakóknak, ugye az egyik 100 fő az úgynevezett fentjáró vagy fennjáró beteg, aki tud mozogni, valamelyest tud magáról gondoskodni, és kevésbé intenzív ellátást is igényel, ezek a jobb egészségügyi állapotban lévő időskorúak, és a másik 100 fő az a fekvő beteg tulajdonképpen, tehát akiről úgy kell gondoskodni, hogy már effektíve ágyban fekszik. Ez a 100 fős rész, ez van igazából teli, különösen azért, mert annak idején a kórházokat a Fidesz kormány leépítette, és ott ez a kapacitás, ugye az elfekvő osztályok és a többi leépítésével lényegesen csökkent.
Másik település, ami Vásárhelyen kívüli hírekből jön, az Mártéi. Ugye Lázár János Facebook oldalán a következő rövid posztot tette közzé: bölcsöde lesz, tartozás nem lesz, barátommal, Ambrus István mártéi polgármesterrel egyeztettünk, egy fotó szerepel a posztban, ketten állnak rajta, Ambrus István és Lázár János. Jó hír a mártéiaknak, hogy közel 50 millió forintból végre megépülhet a mini bölcsöde. Beszéltünk arról is, írja Lázár, hogy Hódmezővásárhely bünteti Mártét, fizetni kell Márkizainak, de nem hagyjuk magunkat, karácsonyig rendezzük a követelést.
Hát, megint az előbb elmondtam, hogy milyen színvonalú a Fidesz kommunikációja, sajnos Lázár Jánosra ez ugyanúgy igaz. Természetesen nem büntetjük Mártét, hogy más nem mondjak, mi továbbra is csak annyit kérünk Mártétől a közös hivatal működtetéséért, mint amit Puczanita alatt is kértünk, ez 9 millió forint évente. Emlékeztetőleg a fideszes időkben 15 millió forint is volt ez, tehát még akkor sem szólhatnának semmit, ha mi 15 milliót kérnénk évente Mártétől a szolgáltatásainkért, de mi csak 9 milliót kérünk, és ráadásul 2018-ban egy fillért nem kértünk. Tehát akkor még ajándékba is, ha úgy tetszett, kapott Márté Vásárhelytől egy ilyen elengedés. 2018-ban megjegyzem, ugye az év nagy részében, 2019-ben, ha jól emlékszem, bocsánat, még Borsos József fideszes polgármester volt Mártéon, tehát ez sem pártfüggő. Mi ugyanúgy szeretjük Mártét és a mártéiakat, mint a minden más települést, jobban szeretjük, mint a többi települést, hiszen nagyon sokat járunk Mártéra, én is tegnap is voltam Mártéon, de szinte hetente járok ki ott is, nem csak a Vásárhelyhez tartozó üdülőterületre, hanem Márté községterületére is. Úgyhogy amiben tudunk, eddig is segítettünk, ezután is fogunk segíteni. Az egy rendkívüli világszám Lázár János számára, úgy látom, hogy most kivételesen betartotta az ígéretét. Nagyon sokan várták ezt tőle 2018 óta, amikor azt ígérte, hogy eltörli a sírmegváltási díjat, vagy annak idején az összes templom felújítását ígérte a vásárhelyieknek, az Arany utca leaszfaltozását megígérte 2010-ben is, új kishomokiaknak buszjáratot, meg játszóteret ígértek több alkalommal is, vagy az 1500 fős foglalkoztatót Hódmezővásárhelynek, hát ezeket az ígéreteket még nem sikerült teljesítenie. Most tényleg egy rendkívüli helyzet van, hogy Mártéinak úgy tűnik, hogy évvégéig teljesíti azt a választási ígéretét, hogy ki fogja fizetni az összes tartozását a településnek, és bölcsőd lesz a településen. Ezt tényleg megtapsolom, ez fantasztikus eredmény, ez rendkívüli dolog. Igen. A mi esetünkben megjegyzem normális, de hát azt sem tette még egyetlen másik politikus sem, fideszes egy sem, az biztos, hogy felsorolta volna az összes ígéretét, és mindegyikkel tétlesen elszávolt volna, hogy megcsinálta, bizonyítottan. Nálunk ez megvan, mi már a 3 év telt el az 5 éves ciklusunkból, és 80%-át az ígéreteimnek már teljesítettem, kimutathatóan, bizonyítottan. Nagyon szeretném, ha minden politikus nem csak a korrupció ellenességben, nem csak az átláthatóságban, transzparenciában, elszámoltathatóságban, hanem az ígéretek teljesítésében is felnőne ehhez az erkölcsi elváráshoz.
Én azért még annyiban visszatérnék erre, hogyha 50 millióból most megépülhet a mini bölcsöde, akkor miért nem épülhetett meg eddig ugyanennyiből?
Hát ez is egy kérdés, de még egyszer nagyon sok minden mást meghúztak, elvették a pénzeket, nem adták oda, sokkal kisebb összegeket is a kispostáknak a fenntartásához mennyi kellene vajon? Nem kell 50 millió hozzá. Tehát én azt látom, hogy ha most Hódmezővásárhely, és nem csak Vásárhely, az országban, nálunk 3 kisposta érintett. Az országban 120-szor ennyi, azaz 366 postát zártak most be. Tehát nyilvánvaló, hogy hogyha tudnak 10 milliókat, 100 milliókat juttatni maguknak, tehát a fizetésekre tudtak adni a minisztereknek, Lázár János fizetését is meg tudták emelni, sok százezer összességében milliókkal, Orbán Viktor fizetését több millióval megemelve duplázták. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ha tényleg úgy van, hogy a miniszterelnök úr mondta, hogy ő lesz az utolsó, ha már mindenkinek felemelték a fizetését, és mindenki jól keres, majd csak akkor emelik az övét, ő júniusban a válság közepén úgy érezte, hogy ennek eljött az ideje. Hát az a sok százezer tanár, aki folyamatosan megtaposnak, terhelnek és nem fizetnek meg, az nem így érzi. A kispostáknak a dolgozói és az ügyfelei azok nem így érzik. A bezárandó szülészeteknek az ügyfelei azok nem így érzik.
Energiaügyek. Megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben Hódmezővásárhely 2023-as villamosenergia beszerzéséről szóló felhívás. Ezt a Hódpresszen megírtuk, és többek között az látszik belőle, hogy az energiaigény több mint 1 millió kilovattórával alacsonyabb, mint amennyit 2022-ben igénybe vett, vásárolt a település. Akkor még 462 millió forintért, és a kollégánk becslése szerint összehasonlította egy zalai nemrég lebonyolított üzlettel, háromszorosa is lehet. Tehát 462 millió volt tavaly, és ennek a háromszorosa is lehet. November 25-éig él ez az ajánlattételi lehetőség, akkor van a határidő, mire számítanak?
Hát először is hadd mondjam el azt, hogy a legtöbb magyar polgár az ő számukra megemelt árakkal van csak tisztában, és ez alapján tudják azt, hogy a gázárakat 7-szeresére emelte a kormány, a villanyárakat pedig duplájára, 2-szeresére emelte az átlag fogyasztás felett. Szakemberek erősen kételkednek abban, hogy tényleges átlagfogyasztást határoztak meg, valószínűleg annál sokkal kevesebbet. De mindesetre egy általuk meghatározott fogyasztás felett 7-szeresére emelkedett a gázár, és 2-szeresére a villanyár a lakosságnak. Azt is hallhatták sokan, hogy a vállalkozások és az önkormányzatok számára sajnos ennél sokkal nagyobb emelés volt, hogy más nem mondjak, a 2-szeres villanyár helyett itt vásárhelyi étterem és cukrászda tulajdonosok elmondása szerint 10-szeresére emelkedett nekik a villamosenergia ára. 10-szeresére. Tehát ez egy óriási különbség, ugye nem 2-szeres, hanem 10-szeres villanyár emelkedés. Amit ön elmondott, az alapján most mi egy 3-szoros emeléssel találkozunk. Ennek is több oka van. Egyrészt, mert tavaly is már emelkedett. Tavaly még nem volt se háború, se szankció. Ugye eddig a Fidesz mindig háborús inflációra beszélt, aztán rájöttek, hogy a háborúért Putyin felelős, még szerintük is. Ők viszont Putyint nem merik szidni, mert csak Dajcs Tamás meri kimondani, hogy Ruszkik haza, Orbán Viktor nem, már. Ők most rájöttek, hogy Brüsszelt akkor lehet szidni, hogyha a szankciókra, a Fidesz által mindig megszavazott, Orbán Viktor által kivétel nélkül megszavazott szankciókra kedik az inflációt. Ezért most már nem beszélnek háborús inflációról, most már szankciós inflációról beszélnek. A valóság nem ez. A valóság az, hogy a választási osztogatásban olyan mértéktelen módon szorták a pénzt, és felesleges beruházásokra most is 55 milliárdot elköltenek a Nemzeti Bank épületének felújítására, Matolcsi fizetését most is irdatlan mértékben megemelték, tehát ott nem spórolnak továbbra sem. De sajnos a kiáramló fedezetlen pénz az komoly inflációhoz vezetett. Magyarországon van, ahogy mondtam, a legmagasabb élelmiszer árinfláció, és az egyik legmagasabb infláció az Unióban. A maginfláció, ami a külső hatásoktól megtisztított belső okokból bekövetkező infláció, az 3-szoros a Magyarországon, mint az Unióban. Tehát ez az áremelkedés, ez valóban nagyon súlyosan sújt bennünket, és sújtja a családokat is. Tehát a számunkra igazából az a kérdés, hogy ez a gazdálkodásra milyen hatással van, és milyen hatással lesz akár a villamosenergia árakra is. Ugye maga az euró gyengülése miatt is mentek fel az árak, hiszen a gázt, amiből az áramot is termelik jelentős részben, azt euróban kell kifizetni. Egy évvel ezelőtt 30%-kal olcsóbb volt az euró. Hát most tessék elképzelni, hogy csak emiatt is 30%-kal, és csak a Fidesz hibája, 30%-kal fölmentek az energiaárak. De a jó hír a sok baj közepette az az, hogy augusztus 25-én tetőzött a gáz és a villamosenergia ár, akkor 1500 forintért kötötte le a kormány Hódmezővásárhely és sok más település távhőjének a gázt, ezzel nagyon rosszul jártunk, 1500 forint per köbméterért. Ez szerencsére csak egy negyed évre szól, az utolsó negyed évre idén. Utána, mind a mai napig, egy meredek csökkenés volt az árakban, mint egy felére, harmadára esett ahhoz képest, az árhoz képest a gáz és a villamosenergia ára. Ez azt jelenti, hogy inkább 30-40%-ra tippelnék, tehát gyakorlatilag most ez az ár, amit ön mondott, ez már egy sokkal 200 forint, mondjuk inkább azt mondom, volt 400 forint is egy kilovattóra, most 200 forint körül van. A gáz esetében a volt 1500 forint per köbméter is, most 700-750 körül lehet adni. Tehát mi azt reméljük, hogy ezen az áron valóban csak 3-szoros lesz mondjuk a tavalyi beszerzésünknek az ár, és nem 10-szeres, mint lett volna augusztusban. És még annyit szeretnék mondani, hogy a mennyiség csökkentés az két okra vezethető vissza, mielőtt valaki esetleg úgy gondolja, hogy pusztán ez a visszaesés, ez mind a megtakarítás. Nagyon szeretnénk, hogyha ennyivel kevesebb lenne a fogyasztás, de van egy rugalmasság is a rendszerben, tehát mi plusz-minusz 25%-os sávon túlfogyasztás és alulfogyasztás esetén büntetést kell fizessünk. És hát különösen mondjuk a távhő esetében a gázfogyasztásunkat nagyon nehéz megjósolni, hiszen nem volt tudható, hogy mennyire lesz enyhe vagy kemény a tél. És kemény tél esetén, vagy műszaki hiba esetén nem tudunk termálvízzel fűteni, ahhoz kell a gáz, azt be kell szerezni, biztosítani kell, de ha nincs üzemzavar és enyhetél, akkor lehet, hogy semmilyen gáz nem használunk, mert termálvízzel tudunk fűteni. És még ebben az esetben is a lekötött gázmennyiség 75%-át ki kell fizessük. Hiába kértük a kormányt számtalanszor, hogy tekintsenek el ettől, az energiacéget, hogy tekintsenek el ettől. Ők ugye azt mondják, hogy ők ezt a gázt lekötötték, beszerezték, nekik így is óriási veszteségük van, azt a vevőkkel, a lakosokkal velünk fizettetik meg. Tehát már itt van egy oka, és amiatt vittük mi lejjebb, hogy nekünk még ott van egy plusz-minusz 25%-os sáv, tehát a 20%-kal kevesebb beszerzendő mennyiség, az ad abszurdum lehet pont ugyanannyi, mint tavaly, ha plusz 25 sávos sávnak a tetejét nézzük, meg lehet fele annyi, mint tavaly, hogyha a mínusz 25%-ot nézzük. Tehát ennyi, hogy optimisták vagyunk, hogy tudunk megspórolni villamosenergiát és gázt is, de a plusz-minusos sáv miatt is csökkentettük a beszerzendő mennyiséget.
Zárásként két az eddigiektől eltérő téma. A Kaiaggal megkezdett együttműködésnek egyre több jele van a városban. Mi lesz a folytatásban?
Igen, hát szombaton egy BFMK-ban rendezett délután est volt nagyon példás részvétellel a helyi roma közösség, és egész Csongrád megyéből jöttek, Szegedről is jöttek, Baksról is jöttek a helyi cigányközösségek képviselői, zenés, verses est volt, és egy fotókiállítás az elmúlt 50-100 évnek a fotóiból állította ki, vásárhelyi cigánycsaládok életéből kerültek ki fényképek. Én nagyon örültem ennek, azt gondolom, hogy valóban nagyon fontos a roma integráció érdekében, hogy mi ne csak megbecsüljük, szeressük a helyi cigányságot, illetve a cigányságot általában, de hogy semmilyen negatív megkülönböztetés ne legyen irányukban, és a hasonló alkalmak azok szerintem ezt javítják. Éppen ezért örülünk annak, hogy a KIAG, amely a volt Tátos iskola, vagy Dózsa György iskola Tornyai utcai épületében kapott elhelyezést, azt fogja felújítani, ott fog iskolát indítani és közösségi foglalkozásokat tartani, akár, hogy mondjam, elmaradt iskolákat ott be lehet fejezni, lehet szakmát tanulni, tehát egy nagyon értékes program indul majd szeptemberben, de ők már is hozzájárulnak a város kulturális életéhez. A legnagyobb talán december 10-én lesz a BFMK nagytermében egy gála est. Ezt a gála estet nem csak a KIAG és meghívott magyar népzenei és cigány művészeti előadók, hanem egy díjátadásra is kihasználjuk. Pontosabban kettő díjat szeretnénk átadni. A város most fog alapítani, remélem, hogy a közgyűlés el fogja fogadni még a decemberben, két nappal ezelőtt, mármint a december 10-es rendezvény előtt, két nappal, 8-án lesz majd egy közgyűlésünk. Ott terjesztjük a közgyűlés elő a Mátré Attila díjat. Mi szeretnénk azt, hogyha a Vásárhelyi Cigányság segítségében élenjáró, kiemelkedő, példamutató, szerepet játszó vásárhelyi embert ki tudnánk tüntetni a Mátré Attila díjjal, és ezzel párhuzamosan a Bogdán László díjat is szeretnénk megalapítani, ahol az országos roma integrációt előmozdító munkásságért, tevékenységért fogunk egy valakit kiválasztani az egész ország területéről, aki nyilvánvalóan Bogdán Lászlónak nem az ő általa is fölvállaltan kevésbé pozitív példáját követi, hiszen Bogdán László saját maga sem volt büntelen, de egy valamiben rendkívül sokat jelentett nekünk, én nekem személyesen is egyébként egy nagyon komoly érzelmi barátság fűzött Bogdán Lászlóhoz, nevezetesen, hogy én szerintem nem cigány ember közül sem volt olyan magyar, aki ezekben az években többen szerettek volna, jobban szerettek volna, mint Bogdán László. Tehát az, hogy volt egy olyan cigány ember Magyarországon, akit ennyire szerettek a magyarok származástól függetlenül, az példamutató, és azt gondolom, hogy a cigányságnak a helyzetén ez nagyon sokat segített. Bogdán László valóban sokat tett, független attól, hogy az önkormányzatának a gazdálkodása, vagy korábban itt több más szabálytlansággal is vádolták, de azt nem lehet elvitatni, hogy rendkívül sokan szerették, és azt gondolom, hogy ez egy művészember volt, egy gyönyörű szépen megfogalmaztat nagyon nagy igazságokat, nagyon komoly gondolatokat, és rengeteg magyar ember nagyon szerette őt. Úgyhogy én azt szeretném, ha az ő emlékét e tekintetben ápolva Bogdán László díjat adnánk, akár évről évre a tervek szerint, mindig azoknak az embereknek, akik a leginkább hozzájárulnak ahhoz, hogy a cigányság elfogadott legyen, hogy csak azért, mert a bőre színe más valakinek a buszon, a vonaton semmilyen megkülönböztetésnek kapjon. Ha munkára jelentkezik, akkor ne fordulhasson olyan, mint amire a makói emberek panaszkodtak, hogy egy foglalkoztatónál sorba álltak a munkájelentkezők, és a cigányokat eleve kiszedték a sorból és hazaküldték. Tehát, hogy ne a származása, nem a bőre színe alapján ítéljük meg az embereket, hanem a becsületük, a munkájuk minősége alapján. Adjunk egy esélyt nekik is, hiszen ugyanúgy el tudják végezni ezeket a feladatokat, ugyanúgy jól tudnak tanulni az iskolába, semmilyen hátrányos megkülönböztetés azokat a pici gyerekeket se érje, akiknek a bőre egy árnyalattal sötétebb.
A másik és egyúttal záró témánk az adventi időszakhoz kapcsolódik, közeledünk. A város milyen programokkal, eseményekkel készül erre az időszakra?
Hát most sokat gyára változtattunk a terveinken, és korábban beharagoztam, hogy akár 16 millió forintért lefolytattunk ugye egy beszerzési eljárást, és ezt a műanyag jégpályát ezt akár meg is vesszük, amit tavaly csak béreltünk. És ezek után a vásárhelyi jégkorongosok, jéghoki csapat részéről Solti Viktor úrral beszélve jelezte, hogy ő nagyon ellenzi ezt, hiszen ők nem tudják ezt használni, hogy a glicerinnel sikosított pályán, ha elesik valaki, akkor a ruháját, ez a glicerin károsítja, hogy nem csúszik anyagul, ezáltal egy kicsit baleset veszélyes. Majd utána testnevelő tanárokkal beszéltem itt Hódmezővásárhelyen, és ők is megerősítették azt, hogy ez egyébként osztályukban járó jó korcső, ez, hogy gyerekeket kihozták tavaly erre a pályára, és mind úgy nyilatkoztak, hogy ők ezen nem akarnak, tehát nem tudnak korcsolyázni. Úgyhogy ezek után lemondtunk arról, hogy 16 millió forintot adjunk egy ilyen jégpályáért. Viszont bérleti lehetőség újra fölcsillant, hiszen a korábbi árnak a feléért is a tavalyi főbérlőnk az ajánlotta, hogy ő szívesen lejön, úgyhogy lehet, hogy nem egy 2-3 hónapos időszakra, vagy 3 hónap, mint tavaly, hanem csak egy hónapra adott esetben, de a karácsonyi vásárnak megpróbáljuk a részévé tenni a jégpályát. Ha nem, akkor is lesz itt egy körhinta, és lesz egy óriás kerék, ugye ezt tavaly bevezettük. A városkártyával ugyanazt a kedvezményt szeretnénk biztosítani, tehát most is felajánljuk, hogy a városkártya tulajdonosok naponta egyszer mehessenek egy kört ingyen ezzel a óriás kerékkel, vagy a körhintával, illetve karácsonyi vásár lesz, díszkivilágítás is lesz, egészen január 2-ig, ugye ez az év első napja ünnepnap, tehát az év első munkanapjával fogjuk majd megszüntetni a díszkivilágítást is. Nekünk ugyanis január 1-től megugrik.
Drágább lesz az áram.
Pontosan. Nagyon remélem, hogy az ön kollégájának igaza lesz, és csak háromszor lesz drágább, de már az is jelentős költség, és ezt meg akarjuk spórolni. Az idei évben még a decembertől, vagy hogy mondjam, januártól érvényes áron még egy megfizethető áron meg tudjuk tartani a programjainkat, meg tudjuk finanszírozni a közvilágítást, vagy a díszkivilágítást is, de jövőre sajnos ennek az ára, korábban 10-szeressel számoltunk, most 4-szeressel mondjuk számolhatunk, 3-4-szeressel, nagyjából ez az ár, és ezt nehéz lesz megfinanszírozni, úgyhogy most már elkezdjük a takarékoskodást. De advent, a karácsonyi időszak, az szilveszter és az új év az legyen ünnep a vásárhelyieknek is, annyi bánat, annyi szomorúság van most az életünkben, rendkívül sokakat sújt a kormányzat megszorító politikája. Én azt szeretném, hogyha a vásárhelyen legalább decemberben tudnánk egy kicsit megfeledkezni a bánatról, egymás felé minél nagyobb szeretettel fordulni, gondoskodni egymásról, és ez a város mivel tud hozzájárulni, mint az adventi időszak fényének emelésével, karácsonyi vásárral, díszkivilágítással, egy kis örömszerzéssel, szórakoztatással, és nem utolsó sorban a rászorulók anyagi támogatásával.
Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt a stúdióban. Kedves nézőink, Önök Időben című műsorunkat látták ezúttal szerdán, csütörtökön közgyűlés, amiről természetesen beszámolunk majd műsorainkban, jövő héten pedig ismét lesz Időben hírháttérműsor. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!